Kovács műhely. Daltörténetek Kovács Krisztával és vendégeivel.
Jó estét kívánok! Kovács Kriszta vagyok, ez itt a Kovács műhely. Gombhoz a kabátot, daltörténetek másként. Most a vendégemet kérem meg, hogy válasszon olyan kedvenc dalt vagy zenét, amiből elindulhat a beszélgetésünk. A mai indító dalt El Ritók Nóra választotta. Következik a Fehér Babák takarodója, szerző Cseh Tamás és Bereményi Géza, előadja Cseh Tamás.
Éltek-e még régi lány, vagy alusztok már, vagy alusztok már vizes homokban, sárból ágyon sok fehér babáim, fehér babáim, fehér babák. Mi történt? Mi történt, lányok? Hová tettétek sok régi lányok? Tízes homokban, vagy hol bújtatjátok? Hová tettük el? Veszítettük el, és dobáltuk el. Ó, kérdezném, ezt mondanátok, elszakadt inged, régi kabátod, nálunk találod, elvittük magunkkal. Homokból, ágyból, vízbe és sárba, mi fehér babák. Éltek-e még régi lányok, vagy halusztok már, vagy halusztok már? Homokban, sárból ágyon, sok fehér babáim, fehér babáim, fehér babáim. Valami történt, valami lányom, rajtatok látom, rajtam látjátok, elveszett végig, hogy ti bújtatjátok, ti fehér babáim, fehér babáim. Fehér babák.
Szeretettel köszöntöm a stúdióban mai vendégemet, El Ritók Nóra, pedagógust, képgrafikust, esélyegyenlőségi szakembert, az Igaz Gyöngy Alapítvány létrehozóját. Szervusz Nóra, örülök, hogy itt vagy.
Szia, köszönöm szépen a meghívást, Kriszta.
Miért ezzel a dallal kezdtük a műsort? Miért fontos ez neked?
Sokat gondolkoztam, hogy milyen dalokat választhatnék. Nyilván van ennek egy generációs üzenete is. Nekem Cseh Tamás az nagyon benne volt a fiatal koromban. Ez a dal pedig különösen tetszett valahogy a lelki állapotomhoz, vagy a mostani helyzethez, a munkámhoz, az emlékekhez, a gyerekekhez úgy érzem, hogy erősen kötődik.
Első végzettséged földrajz, rajz szakos tanár voltál, és általános iskolában dolgoztál, Berettyóújfaluban, ugye, onnan is származol.
Igen, én Berettyóújfaluban, de az igazsághoz hozzátartozik, hogy a főiskola után egy nagyon rövid ideig a férjemmel körös szakába kezdtük meg a tanári pályát, matematika, fizika szakos, és akkor ott volt szabad álláshely.
Aztán
Berettyóújfalu, egy 30 kilométerre van. És akkor nem, kiköltöztünk szolgálati lakásba, utána születtek a gyerekeink, és akkor, mikor visszamentem gyesre, akkor már Berettyóújfaluba voltunk mind a ketten.
Milyen tapasztalatod volt általános iskolai tanárként?
A körösszakáli időszak az egy nagyon, nagyon érdekes időszak volt. Egy vidéki kisiskola volt, egy ilyen nagyon hagyományos szemléletű oktatással és tantestettel. Talán, ha egy dolgot elmondok róla, az mindent el fog árulni. Tehát nyilván a szekrényekbe a leltárokat átnéztük, és akkor mivel nekem kevés órán volt ugye a földrajz rajzal, így aztán megkaptam a biológiát, talán környezetismeretet is, és mivel beírtam, hogy zeneiskolába is jártam, így megkaptam az énekzenét is, úgyhogy még énekkarom is volt, de nagyon-nagyon szép időszak volt. Na minden, azt akarom mondani, hogy amikor a szekrényt átpakoltam, akkor azon kívül, hogy olyan kottákat találtam, amik Sztálin kórus, Sztálint értető kórus
voltak,
azon kívül egy olyan diát, és nagyon sajnálom, hogy nem tettem el, egy olyan diafilmet, aminek az volt a címe, hogy ilyenről fogják látni az emberek a földet a holdról.
Ilyennek fogják látni.
Igen, tehát ez az diafilm abból az időből volt meg, amikor még nem volt meg a holdra szállás.
Akkor itt elég régi takarítottak abban az iskolában.
Ezeket a leltárba vitték tovább, ezeket a dolgokat. Úgyhogy itt kezdtük, tehát azért volt érdekes, mert hárman kerültünk akkor oda, a frissen végzett kollégák, és hát figyelj, nem volt családunk, egyik kis faluban nem volt semmi, úgyhogy egész nap az iskolában voltunk, programokat szerveztünk a gyerekeknek, a fiataloknak, farsangot a faluba, szóval nagyon a mai napig emlegetik egyébként ezt az időszakot.
Felfesdítettétek az ottani életet.
Aztán, ahogy visszakerültünk új faluba, hát nyilván Berettyóújfaluba, ugye az egy járási székhely volt akkoriban, tehát a rendszerváltás előtt vagyunk, most is járási székhely egyébként, és hát én itt abban az időben tanítottam. Nekem ott szerencsém volt, mert bár ez az iskola olyan általános iskola volt, ahova nagyon sok hátrányos helyzetű gyerek járt, cigány gyerekek, és mindig mondott, hogy A-osztály, B-osztály, meg C-osztály, és a C-osztály egy kis létszámú túlkoros cigány gyerekek osztály volt. Itt egy olyan igazgató volt, aki nagyon engedte, tehát ő nagyon jól csinált, hogy engedte, hogy én kreatívan próbálkozzak. Ugye nyilván az, hogy képzőművész is vagyok, ugye tagja vagyok a Magyar Alkotóművészek Egyesületének, így a rajz volt a fontosabb. Engedte, hogy csak a rajz legyen az életemben, csináltunk rajztagozatot, és ez egy nagyon szép időszak volt, egészen addig, amíg ő volt az igazgató. Amikor ő elköltözött, akkor volt egy szerencsétlen igazgatóváltás, ami nekem azért adott nagyon fontos megtapasztalást, mert tudtam, hogy mit nem fogok soha megcsinálni a kollégáimmal.
Az mindig nagyon fontos a személy is, ugye?
Igen.
Mert elég nagy szabadsága van akármilyen rendszerben egy személynek, hogyha ő az igazgató.
Így van, és én egyébként pont a múlt héten voltam egy beszélgetésben, és akkor, hogy hát a vidéki pedagógusok, meg így ez volt a téma, meg a kérdések, és akkor én felvetettem az igazgatóknak a felelősségét, a lehetőségeit, és hát nem is tudom hány éve írtam egy cikket a tanítanira, hogy hova lettek a harcos iskolai igazgatók. Szóval tudod, Kriszta, amikor még arculatot tudott teremteni egy igazgató az iskolájának, amikor annak új rangja volt, ez egy más időszak volt, és ez elveszett. Ez elveszett,
hát
ma
most
ezzel
meg már
a központosítással
pláne, hiszen teljes központosítás van. Még talán még a szocializmusban több szabadsága volt egy igazgatónak, mint manapság.
Igen, tehát ez az arculat teremtés, ez a kezébe volt egy igazgatónak. Úgyhogy ez nem volt, aztán volt még ott az állami oktatást, ott vissza vette az egyház ezt az iskolát, és hát akkor sem mutatott túl nagy érdeklődést a hátrányos helyzetű gyerekek iránt, és akkor döntöttem úgy, hogy akkor egy alapítványi iskola lesz.
Honnan van benned ez a szociális érzékenység? Szüleid mivel foglalkoztak?
Sokat gondolkozok az, hogy miért válik az ember olyanná, amilyen. Ott Berettyóújfalu környékén a tanyavilágban éltek a nagyszüleim. Uh-huh. Az én szüleim akkor költöztek be a tanyáról, amikor előtte, mielőtt én születtem, tehát a nővérem még kint született, és mivel a tanyasi iskola olyan rendszer volt, hogy ők ilyen hat osztállyal befejezték, tehát ez egy ilyen zsákutca jellegű oktatás volt. Én már anyunak a hasába voltam, mikor a 8 osztályt elvégezték. Akkoriban anyám varrónőként dolgozott, apám a TSZ-ben volt raktoros, és aztán utána nekik szépen, hát a fényes szerek, szépen megindult a dolog. Leérettségiztek mind a ketten, egy mezőgazdasági technikum, vagy valami ilyesmiben, Pallagon, és akkor utána apám rendőr lett, felszerelt rendőrnek, és ő nyomozóként ment, tehát képezte is magát ezen a vonalon tovább. Nyomozóként ment nyugdíjba, anyámat pedig ő kapcsolódott ilyen népi ülnöki, meg ilyen mindenféle ilyen társadalmi dolgokhoz, és akkor Vöröskeresztes titkár lett, úgyhogy anyu meg onnan ment nyugdíjba. Nyilván a Vöröskereszttel azért egyfajta, hogy mondjam, szociális érzékenység is jött, és jött valahogy apámmal is, mert a, tudod, egy vidéki, egy faluba, egy kis faluba egy rendőr, oda mennek a problémákkal, úgyhogy megtaláltak bennünket ezek a dolgok már gyerekkoromban is, és hát ilyen szempontból én tulajdonképpen a nővéremmel együtt ilyen első generációs értelmiségnek számolom magunkat, mert hát hiába anyujék végül is mind a ketten olyan pályáról mentek, nem fizikai munkásként mentek nyugdíjba, de azt gondolom az, hogy azt az ívet végig tudjuk vinni, hogy megfelelő korban általános iskola, középiskola és a felsőoktatás, azt a családunkban mi tudtuk végigvinni.
És az természetes volt nekik, hogy ti tanuljatok tovább, menjetek főiskolára, egyetemre, tehát ők ezt pártolták.
Abban az időben azt gondolom, hogy igen, tehát hogy ez egy olyan dolog volt, hogy jó képességűek voltunk nyilván, és a férjem is, ő még egy nagyon szegény családból származik, de ott is támogatták azt, hogy a jó képesség, és akkor menjen tovább. Az egy olyan világ volt, amikor ennek a társadalmi csoportnak kinyíltak a lehetőségek jobban.
Ez itt a Kovács Műhely, vendégem L. Ritók Nóra. Ahogy mondod, elkezdtél dolgozni az általános iskolában, de aztán ezt olyan nagyon sokáig nem bírtad, mert 1999-ben kiléptél az állami oktatásból, és megalapítottad az Igaz Gyöngy Alapítványt. Miért volt erre szükséged? Mi nem tetszett akkor az akkori oktatásban, hogy úgy érezted, hogy na, ennek vége, és te most a saját fejed után mész?
Uh-huh. Hát két vonal volt benne. Egyrészt az, hogy nyilván a rajz az erős, a vizuális nevelés az erősen megvolt ebben a történetben, és ugye a rendszerváltás után a zeneiskolák mellé föl tudtak zárkózni a művészet oktatásban azok a művészeti ágak, amelyek korábban nem voltak iskolarendszerben, uh-huh. Így a vizuális nevelés, a dráma és a tánc is. Ez egy olyan időszak volt, amikor fokozatosan szorult ki az általános iskolákból a szakköri munka, tehát nem volt rá forrás. Igen. A szakköröket leépítették, és elindult egy átrendeződés a tanterven belül, és az úgynevezett készségtárgyaknak a száma elkezdett csökkenni. Tehát, hogy szorult ki gyakorlatilag ez a terület, és közben a gyerekeknek meg igénye volt rá. Tehát itt volt egy lehetőség, azon kívül az, hogy másképpen akartam, mint az állami rendszer, arra meg egy szerencsés találkozásom volt. Akkoriban jelent meg a Soros Alapítvány Magyarországon, és ennek volt egy kuratóriuma, és ebben a kuratóriumban az elnöke, azt hiszem az elnöke Vásárhelyi volt, Vekerdi Tamás, és ő az alternatív pedagógiák mellé keresett olyan műhelyeket, iskolákat, pedagógusokat, akik valamit a hátrányos helyzetűekért, tehát akkor a Soros Alapítványnak erre volt pályázati lehetőség.
És akkor ezt te megpályáztad.
Én elkezdtem ide pályázatot, én ebből tudtam rajzfelszerelést venni, és hát felfigyelt rám Tamás.
És így el tudtad indítani az egész alapítványt, tehát ez volt
nem,
a hátterében.
Még ez csak az iskolában volt, az iskolában. Ebből lett a rajztagozat ott annak idején, de Tamás felfigyelt rám, és bevont engem az alternatív pedagógiáknak a közösségébe. Tehát én ott ismerkedtem meg a Waldorf pedagógiával, a Frenével, a Rogers-el, ilyen pedagógus nagyságokkal, mint Winkler Márta, Kereszti Zsuzsa, Lányi Marietta, Gyermekek Háza, a Kincskereső Iskola, és hát figyelj, most gondolj egy fiatal tanerőt, aki egy vidéki iskolában dolgozik, és hirtelen kinyitják neki ezt a világot, biztatják, érdeklődnek a munkája iránt, bevonják képzésekbe, úgyhogy ez egy olyan lökés volt nekem, hogy egyszerűen az értéktudatom átalakult, hogy megéreztem, hogy mit kell, hogy lehet ilyet csinálni, hogy ezt létezik egy vidéki pedagógus előtt is egy ilyen út, hogy lehet az alternatív pedagógiákhoz nyúlni, hogy tanulni kell, hogy próbálgatni kell, feszegetni a kereteket, és kreatívan keresni a megoldásokat a kihívásokra.
Igen, de hát az, hogy az ember csinál egy saját alapítványt utána, azt fel kell tartani. Igen. Hát akkor az jó, hogy jönnek az érdeklődők, mert hát nyitottak az emberek, és a szülők megkeresik a gyereküknek a lehetőségeket, de hát te, mint aki egy nagyot léptél a nagy semmibe, akkor az hogy történik ilyenkor? Az eleje érdekel.
Igen. Tehát akkor ez egy szerencsés időszak volt, tehát akkor gombamód megszaporodtak az országban a művészeti iskolák, és akkor, hát ha jól emlékszem, talán egy olyan 3 évig úgy kaptunk normatív támogatást, hogy abból el lehetett tartani az iskolát. Még infláció követő
de
is volt.
De a normatív támogatást az állam adta?
Ezt az állam adta, hiszen ugye OM számmal rendelkező, tehát alapítványi iskola voltunk. És ugye még van itt a művészeti iskoláknál egy érdekes kérdés, hogy ez egy térítési díj fizetésre kötelezett, ez egy fura helyzet, igen. De hogy fizetni kell a szülőknek, igen, érte. Igen. És ekkoriban volt az, hogy Mohácsi Viktóriáék kiharcolták azt, hogy bekerült a köznevelési törvénybe, hogy azok a gyerekek, akik igazoltan hátrányos helyzetűek, azoknak nem kell fizetni.
Volt, ez nagyon nagy dolog.
Az remek volt, csak éppen akkor lett egy hatalmas költségvetési hiány nálunk, hiszen 70%-a ennek a 600 gyereknek, akit tanítunk, hátrányos helyzetű. És azt nem lehet, hogy az ember ráterhelje arra a 30%-ra a fenntartási díjat.
És akkor mit találták?
Hát megint volt egy olyan pont, amikor megnyitottak egy olyan kiegészítő támogatási rendszert, amit a nagyon sikeres iskoláknak, akik a hátrányos helyzetű gyerekek oktatásában sikeresek, azoknak megadtak. Ez a kettő jó volt, ez egészen addig, még a pár évvel ezelőtt ugye elhíresült, hogy Iványi Gáboréktól, az Ámbétkártól és az Igazgyöntől elvonta a kormány ezt a támogatást. Hát akkora viszont már az alapítványnak a társadalmi beágyazottsága megerősödött, és
sok támogatók is volt, igen.
Úgyhogy ez
nem volt feltétlen szükség az állami támogatásra.
Ma úgy vagyunk, hogy az iskola fenntartásából a tanári bérek 62%-át kapjuk meg. Ugye ez fura helyzet megint, mert hogy a pedagógus előbbmenetei rendszer az megkötelezettség ránk nézve, tehát hogy a béremelések mindent az vinni kell, ugye bérbe meg ennyit kapunk, tehát ki kell egészíteni a béreket, plusz ugye a felszerelés, amit mi nem kérünk a gyerekektől, tehát a 30%-tól sem, tehát mi minden eszközt adunk, és hát nyilván ilyen szintű munkát csak jó eszközökkel lehet végezni, és akkor még ilyenkünk jelentős az úti költség is, hiszen egy olyan 50 kilométeres körzetben mozgunk.
Berettyóújfalu
környékén, igen.
Hány tanár dolgozik?
10 vannak az iskolába, és hát ugye az első 10 év az oktatásban telt, akkor alakult ki ez a tanári csapat. Hát figyelj, egy csomó tanítványom van benne, most már vannak benne volt igazgyöngyös kollégák is, úgyhogy ez egy nagyon jó érzés ezt megtapasztalni. Hát abban az időben is tankönyveket írtam, még ugye szabad volt a tankönyvpiac, és hát
igen,
próbáltam
ezt
a kicsit megváltozott szemléletű vizuális nevelést közkincsét tenni másoknak is. Hát folytatjuk ezt egyébként ma is, mert tudod, de az, hogy a civil szervezet hol van ebben a bolond rendszerben, nekünk a helyi beágyazottságunk is erős. Tehát mi egy olyan szervezet vagyunk, aki együtt akar működni az intézményrendszerrel, nem egy civil zárványt akarunk. Ezért az általános iskolákkal is maximális az együttműködés, és a tankerülettel is.
Úgyhogy egy kérdés, ti nem vagytok közben általános iskola is?
Nem, ez
ti,
csak művészeti iskola.
Tehát melletti, ti az iskola mellett
így
csináljátok
van, így van.
Ezt,
tehát gyakorlatilag kimegyünk az általános iskolák épületébe. Aha. És ott tartunk délután foglalkozásokat a gyerekeknek.
És most ebben a mostani Fidesz rendszerben is ezt elfogadják tőletek?
Igen, tehát az ATAN kerülettel jó az együttműködésünk, tehát nyilván az épületek használatára a rezsit fizetjük, mert hát világítanak, fűtenek, de egyébként nem más.
De hát viszitek ingyen a programokat, hát nekik
igen,
ez jó buli.
Igen,
tehát
igen,
nekik
és nagyon sok plusz programot is viszünk. Ráadásul 9 éve kezdtünk bele, hogy a TAN kerület iskolájával, ez most 43 iskolát jelent, és 3 járás általános iskolájába az első 4 év folyamon a mi módszertanunk szerint tanítják a gyerekeket a tanítók. Ez egy mentorált program, heti rendszerességű feladatküldéssel és visszacsatolásokkal. Ahhoz, hogy egy módszer beépüljön és ki tudja ütni a régit, ahhoz kell 10 év.
És ez mit jelent heti rendszerességgel? Mennyit vagytok ott?
Egy héten 2-szer találkozunk, 2-szer másfél órára egy-egy gyerekkel különböző csoportokban.
Tehát egy-egy gyerekkel külön, tehát egyénenként foglalkoztok.
Nem, de a csoportok összetétele az változó. Nyilván ez a rendszer lehetőséget arra, hogy ad arra, hogy akár 4 év folyamot is összevonjunk. Ahol lehet, ott próbálunk integrált közeget teremteni, de a 6 településből 4 településen szegregált vagy szegregálódó általános iskolában dolgozunk, ami azt jelenti, hogy ott más módszertan, más probléma halmaz van, mint egy integrált iskolában.
És akkor úgy kell elképzelnem egy tanárotoknak a napi rendjét, hogy kezdek Berettyó Újfalon, ebben az utcában folytatom a másik utcában, 2 óra múlva, aztán elmegyek a szomszéd kisközségbe vagy faluba, és ott végigjárom az iskolákat, az intézetben vannak osztva az időpontok,
ugye? Így van, csak ez, tehát rendes órarendünk van, csak egy napon belül nem mozognak a pedagógusok, hanem egyik nap Komádéban van, másik nap Körösszakában van, harmadik nap Berettyóújfaluban van, de így áll össze egyébként, és hát telekocsival utazunk, mert ugye ez tömegközlekedéssel nem lehet megoldani, úgyhogy van olyan, hogy elindul Berettyóújfaluban egy autó tele a kollégákkal, aztán letesz Körösszegapátiba 2 kollégát, utána Szakába 1-et, Homorogon még 1-et, elmegy Komádéba, és visszafele ugyanígy.
Hát ez komoly logisztika.
Ez egy komoly logisztika, igen, hogy ezt költséghatékonyan tudjuk megoldani, de így tudunk elmenni, és figyelj, így jut hozzá minden gyerek azon a településen ehhez a lehetőséghez. Mert amíg csak Berettyóújfaluban volt, tehát az első év 2000-2001-es tanév, az csak Berettyóújfaluban volt. És akkor azt láttuk, hogy a környező településekről jönnek be gyerekek, akik akarják ezt, de csak azok tudnak bejönni, akik jobb társadalmi státuszúak, mert úti költségbérlet vagy kocsival behozták őket. Én az első pillanattól azt mondtam, hogy egy olyan művészeti iskolát szeretnék, ami az esélykiegyenlítést ezt maximálisan szem előtt tartja.
Azt olvastam a honlapodon, hogy az Igaz Gyöngy Alapítványnál végzett munka lényege, módszertana, 1. a gyermekközpontuság, 2. hátrány, kompenzálás és a szociális kompetenciák fejlesztésének ötvözése. Na most akkor ezt vegyük végig, hogy melyik mit jelent.
Tehát az első időszakban, és ez gyökerezik az állami oktatásban, ez a gyermekközpontuság volt, igen, meg, tehát nem véletlen, hogy a Soros Alapítványhoz így tudtunk pályázni, gyerekközpontúbb volt, és ennek köszönhetőek a nemzetközi sikerek is, mert ez egybeesik a gyermek nemzetközi képzőművészeti nevelése. És itt muszáj egy gondolatot beszélnem arról, hogy sajnálatos módon a rajztanítás, a vizuális nevelés még mindig egy ilyen látványelemző, csendéletrajzoló elemet visz nagyon sok helyen, ugye a kettévágott citrom, kettévágott almat, még mindig látjuk ezeket a 60-as évekből jött dolgokat, miközben iszonyatosan megváltozott a vizuális környezet, ugye itt van a digitális tér, és itt van a gyerekek egy pillanat alatt fotókat készítenek a látványokról, tehát nem lehet ez a csúcsa a vizuális.
És te ezt beépíted, ezeket az eszközöket beépíted?
Így van, igen, és főleg azt kell megtanulni, hogy a vizuális nevelés az az üzenetek kódolása és dekódolása. Tehát arra kell megtanítani őket, hogy hogyan tudunk a vizuális eszközökkel üzeneteket eljuttatni másoknak.
Meggondolom a saját lelkiállapotukat és gondolataikat, mindent, hogyan van, tudják vizuálisan
így
kifejezni.
Így van, meg információkat is, tehát a piktogramok korában vagyunk. Aztán a digitális teret azt azért említem, mert az a nagyon szépen színnel a fantázia világgal. Ugye Chagallnak a képei, meg hogyha most mellé rakjuk a digitális térrel a gyerekek által is megmanipulált felületeket, akkor ebből világosan látszik, hogy teljesen megváltozott már ez a közeg. Tehát nem jó eszköz, hogyha ezt a hagyományos rajztanítást visszük, egyszerűen változott a világ.
Tehát gondolom, ezt a gyerekek nagyon élvezik.
Hát hogyne, ezzel lehet őket bevonni.
Na most mi ez a hátránykompenzálás?
Hát a hátránykompenzálás nyilván kezdetben a szociális hátrányokból indul, tehát rövidtávú memória, vizuális memória, logikai gondolkodás, finom motorika fejlesztés, aztán ahogy alakult a világ, mert tudod, a pedagógiának mindig nagyon rugalmasan kell reagálnia a gyerekekre, és a felgyorsult világ az azt hozta, hogy ma minden gyereknek szociális státusztól függetlenül a figyelemkoncentrációval gondja van. És ez egyszerűen azért, mert olyan erős inger éri őket, hogy ezt most az atom szemléltetni, hogy amikor én elkezdtem tanítani, ugye akkor elég volt elmondani egy feladatot a gyerekeknek, ők azt rajzolták, és aztán óra végén értékeltük. Már ez teljesen máshogy működik. Ha 10 percenként, de néha 5 percenként nem írod felül valami új ingerrel, akkor egyszerűen összecsapja a befejezés, nem akar vele foglalkozni.
Igen, nem tudnak figyelni.
Tehát ezzel foglalkozni kell. Úgyhogy ma már különlegesebb lett ez is, és még egy dolog van, amire megint közben jöttünk rá, hogy más tantárgyak ismeretanyagát is meg tudjuk erősíteni és segíteni tudjuk a vizualizálással. Tehát azt tudom lerajzolni, amit tudok, igen, hogy mit. Igen, tehát, igen, hogy akkor ha tarthatok egy biológia órát, egy földrajz órát, egy történelem órát, egy idegen nyelvet, egy matematika órát, amikor arra fókuszálok. Világossá válik, hogyha elmondom, hogy mondjuk egy biológia füzetben ott van egy feladatlap, hogy fejtor potroh, 1, 2, 3, meg a gyerek lerajzol egy rovart, úgyhogy a fejtor potroh világosan, hát melyiket fog, melyik épül be jobban, amit az alkotása meg. És akkor
az
megint változott a világ, és akkor azt éreztük, amit szerintem mindannyian érzünk, hogy a szociális készségek fejlesztése teljesen kiszorul az iskolából. médiából, és sajnos az életünkben is kiszorul, a média fókuszai átrendeződtek, és egy olyan kommunikációs lejtőn vagyunk most, amiben nagyon hiányzik az, hogy a szociális készségek, az önbecsülés, a másik megbecsülése, az együttműködési képesség, az identitás, az önértékelés, az én hatékonyság érzés, tehát hogy ezek jelen legyenek, tehát ezekre fókuszálni kell. És akkor jött ez az egész dolog, hogy akkor vegyük ezt a hármas fókuszt, és próbáljunk meg úgy órákat kitalálni, hogy mind a három területre legyen egy pedagógiai cél, és az óra végén az értékelés az annak megfelelően legyen a pedagógusnak, hogy a három cél hogy teljesül. Tehát nálunk az, hogy mondjuk a gyerek önbecsülését, vagy önbizalmát, vagy együttműködési képességét fejleszte egy feladat, az ugyanolyan fontos, mint hogy megtanulja a színkontrasztokat, vagy a finom motorikáját fejlesszük. És ez egy ilyen egyénre szabott, differenciált pedagógiai munkát feltételez. Egy csoda.
Kedves Nóra, elértünk a műsor feléhez, és most fogjuk lejátszani a következő dalt, amit szintén te választottál, vendégem El Ritók Nóra. Nem szerettem, szerzője Viszocki, előadója Földes László Hobó.
Nagy változások, de régi szarba lépünk az új úton.
vendégem el Ritó Knóra. Miért választottad ezt a Viszockij dalt?
Nem tudtam most erre a műsorra készülve olyan dalt választani, ami ne tükrözné valahogy azokat az érzéseket, amik most vannak bennem. Beszéltem a szociális kompetenciákról, a kommunikációról, az egész átpolitizált világról, ami még nem érzem jól magam. És hát Hobó az nekem mindig is kedvencem volt, tehát a gyerekeim a vadászaton szocializálódtak, nagyon szerettük, szerintem minden műsorát megnéztük, és nagyon jól emlékeztem, amikor Debrecenbe hozta ezt a Viszockij estet, és meg volt nekem ez a szám, és úgy örültem neki, hogy megtaláltam, mert azt gondolom, hogy ez nagyon kifejezi azt, amit én most érzek, és bocsánat, hogy kisajátítottam ezt az én érzéseim szerint
az a lényeg most, te hogy érzed, vagy neked
és hogy nem
fontos.
Is pozitív, vagy hogy mondjam, nincs pozitív kicsengése ennek, de egyszerűen muszáj néha úgy kikiabálni, ahogy Hobó kikiabálja ezeket.
Azt is mondtad, 2010-re világossá vált számomra, hogy az iskola egyedül nem képes változtatni a generációs szegénységben élő gyerekek helyzetén. Egyrészt akkor mi képes változtatni, és mondd el nekünk, hogy mi ez a generációs szegénység.
10 évig dolgoztunk az iskolában, és hát azért voltak problémáink, vittünk volna gyerekeket eredményhirdetésre, és nem jöttek föl időre, mert nem volt órájuk, nem megfelelő ruhába jöttek fel, úgy kellett, hogy összekapkodjunk valami ruhát, hogy mégis rendesen felöltöztessük őket. Hogy bejött a szociális probléma korábban is, az első 10 évben is az iskolában, de én akkor még nagyon akartam azt hinni, amit a főiskola tanított, hogy a jó iskola 50%-ot is képes lefaragni a szocializáció okozta hátrányokból, hát ma már ezt szerintem újra kéne értelmezni minden szempontból, és akkor 10 évvel ezelőtt egy ilyen kis mérést csináltunk, egy ilyen életútkutatást a körösszakáli gyerekeknél, és azt figyeltük meg, hogy azoknál a gyerekeknél, akik nálunk voltak már 8 évet, és hát ugye akkor 16 évesek voltak, meg hát aki később kezdte meg nagyobbak, már felnőttek is, mondjuk 6 évet volt velünk, mert másodikba kezdte el, vagy kezdtük el, szóval meg tudtuk nézni, hogy néhány dologban milyen változás volt az életükben. Megnéztük, hogy szereztek-e szakmát. Uh-huh. Megnéztük, hogy el tudtak-e költözni a szülői háztól, vagy ott élnek még mindig. Megnéztük, hogy mikor alapítottak családot, hány éves korban, és hogy kriminalizálódtak-e.
És mi lett az
nem
eredmény?
Volt változás. Tehát az volt, hogy zömében nem volt változás. Ugyanazt
a
kört futották, mint a szülők. És ugye jellemzően ezek a családok generációk óta ugyanezt a kört futják. Szándékosan használom a generációs kifejezést, és nem a roma kifejezést. Én ezt pár éve elengedtem. Már a generációs kifejezés az jó 10 éve megvan, hogy nem az identitásban, a roma identitásban, hanem a szocializációs mintákban látjuk azokat a gondokat, amik beavatkozást igényelnek, azokat a problémákat.
Hát a HVG-n is van egy blogod, vagy volt, most nem tudom, hogy van-e még, vagy volt, van. A Nyomor Széle címmel, igen. És ott ezt írod, ehhez kapcsolódóan nap mint nap tapasztalom közvetlen környezetemben, hogy a mély szegénységben élőknek esélyük, sőt reményük sincs a minőségi életre. Ismerem az oktatás, a szociális szféra és az egészségügy egymással párhuzamosan futó, egymást erősíteni képtelen programjait. Érzékelem a hivatali és az emberi szemlélet között tátongó mérhetetlen űrt, és látom azt is, sokan milyen könnyen ítélkeznek anélkül, hogy ismernék a helyzetet. Azt akarom, hogy változzanak a dolgok. Ezért kezdtem írni ezt a naplót.
Igen. Igen, hát sok éve írom, már most lassan a 940-950. blogbejegyzés van, ugye már 2 könyv is született ebből. A liberális kormány idején kezdtem el írni, ez is egy nagyon érdekes olvasat ebben, tehát ugye a probléma
az áthúzódik mindenféle.
Igen, ez egy időszakon, kormányokon átívelő probléma, és igazából a rendszerváltás
előtt igazából senki nem oldotta
sem,
meg, ugye?
Igen, a rendszerváltás előtt sem találtak erre megoldást, ami más volt akkor, hogy a szocializmusban egy rendkívül büntető szemlélettel, ugye a közveszélyes munkakerüléssel rákényszerítették őket, és volt lehetőségük, ugye az építkezéseken, a fekete vonatok időszaka ez, hogy dolgozzanak, ugye a rendszerváltás után megszűntek azok a lehetőségek, azok a munkalehetőségek, amelyek nekik munkát adtak, és azóta gyakorlatilag ez a társadalmi csoport egy ilyen légüres térben van.
Na most te összeszedted a túlélési stratégiákat, hogy tulajdonképpen miből miből lehet szerezni pénzt, ha nincs munka, és akkor vannak legális, meg illegális lehetőségek. Itt volt ez, hogy közmunka, vér, ezek a legális, a közmunka, véradás, plazmaadás, gyűjtögetés, mezőgazdasági munka, építkezések, üzletelés, fuvarozás, lomizás, felvehető hitelek, hát felvehető, igen, felvehető hitelek, hát nem hiszem, hogy ezek az emberek nagyon kapnak hitelt, nem? Hiszen
kapnak. Tehát ez egy nagyon furcsa, tehát figyelj, ezeket a dolgokat megérteni ott lehet a telepen, ha megérted a túlélési stratégiákat. Sokkal bonyolultabb, mint ami az állami rendszerben látszik. Mondok egy példát, hogy például az eladósodás mértéke, ami nyilván összefügg azzal, hogy a fogyasztói társadalom hatásával szemben védtelenek, ugyanakkor erről szól a világunk, mutasd meg, amit van, az már nem is ember, akinek nincs mobiltelefonja, tehát hogy ezeket a, úgy szoktam mondani, a jóléti attribútumokat mindenki akarja, ők is, hiszen mindenhonnan ez jön, hogy vegyél, 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 mutasd meg, mit van. Szóval ez a pénzügyi tudatosság nélkül élő társadalmi csoport, mert a szegénység azt hozza, hogy napról napra élünk, és a távlati gondolkodás, a következmények az nem tud beépülni. Na most ennek a egyenes következménye az, hogy eladósodnak, és kérdezed, hogy oda mennek az ügynökök. Nos, bejön egy harmadik vonal, a banki érdekeltség, meg az üzlethálózatoknak az érdekeltsége, a nulla forintos áruvásárlási hitel, amit odaadnak. Odaadnak a televízióra, elektrotechnikai eszközökre, és hát ez hihetetlen ezt nézni közelről. Tehát az az ember, aki vágyik arra, hogy legyen egy mobiltelefonja, és akkor tudom, elkezdünk dolgozni, akkor jól emlékszem, alig volt 2-3 mobiltelefon a faluban, ma már minden gyereknek van. Tehát, hogy ez mindenkinek van.
Akármilyen szegények kell, hogy legyen.
Így van, na most gondold el, hogy
oda tudják kifizetni a részleteket?
Sehogy. Oda megy egy ügynök, és oda tartja az orra elé annak, akinek nincs, és azt mondja, hogy ezt most itt hagyom neked, nem kell fizetned semmit, csak írd alá ezt a 2 éves hűségnyilatkozatot, majd a jövő hónaptól kell fizetni, nem bírnak ellenállni, meg aláírja, másnap eladja, mert nincs kenyére való 5000 forintért, csak ez megtörtént így.
Már és mire a telefont?
A telefont 5000 forintért valaki megveszi, nyilván, jó, és mire hozzá visszaér a behajtó cégeken keresztül, mert hogy senki nem fizeti, igen, milliós tartozásról van szó. Na most a milliós tartozások, azok úgy rakódtak rájuk, hogy ebből a társadalmi csoportból szinte mindenki eladósodott teljesen, és egyszerűen nincs az az ösztönző, hogy ők a legális munkaerőpiacon elhelyezkedjenek. Mert ha elhelyezkednek, akkor a munkáltatónak egy tartozásnál 33, kettőnél 50%-át kell levonni a fizetésének. Na most a minimálbér, mert hogy csak a fizikai erejével rendelkező ember mit kapna mást, a minimálbért kapja, annak a felét azt levonja a munkáltató, muszáj oda lenni a tartozásba, és akkor nem marad annyi pénz, mint amennyit a közmunkán kapna, ott meg nem kell dolgozni. Tehát nincs meg az az elem, ami őket abba az irányba tolná, hogy legálisan vállalj munkát, tanulj, mert akkor jobb álláshoz juthatnál, mert a szürke és a fekete zóna adja ezeket a lehetőségeket. Ahol nincs bolt, ott lesz, aki boltocskázik, vagyis otthonról árul, felírásra, nyilván ez az uzsora meleg ágya. Ahol nincs nemzeti dohánybolt, ott lesz, aki a dohányt és cigarettát feketén állója. Az alkohol mindig meg volt falun, akinek bora van, vagy pálinkája van, ő ezt árulta. Ott van az üzletelés mellette. Vagy hogy visszatérjek az áruhitelre, karácsonyi sztorink volt, hogy épülnek föl pénzszerzési lehetőségek ebbe. Vitte ki a GLS a 300 ezer forintos, 0 forintért elérhető tévét, televíziót, és amikor vette volna át, akinek vitte, azt kérdezte vissza, hogy 100 ezerért megveszed, és le se vette. Mert akkor neki lett 100 ezer forint, és nem érdekli, hogy azt valakinek majd valakitől azt fogni fogják.
Hát értem, de utána rajta kell, őtől le fogják.
Igen, csak hogy amikor követelni, a tudati szinten nincsen ennek a felelőssége beépülve.
Na de mikor tényleg jönnek a számlák, hogy fizesd be,
nem fizet,
és nem tudnak vele mit csinálni?
Nem, ráterhelődik
a házra. Ilyenkor nem csukják le, tehát ez nem úgy van, hogy akkor börtönbe kell menni?
Ráterhelődik a házra, például ott vagyunk a határszélen, és akkor azt választják, hogy kimennek külföldre dolgozni. Tehát átmennek a határon, nyilván egy betanított munkát végeznek, de ott nem éri el a behajtó céget, tehát már az már külföldi dolog. Igen. Tehát ez hihetetlen. Tehát
nagyon leleményesen oldják
figyelj,
meg.
Ez a tér adott. És a fura az, hogy ezt mindenki tudja. Tehát tudjuk a boltocskázót, a pénzérfuvarozót, az illegálisan cigitárulót.
És minden, akkor ez még csak ilyen szürke zóna, mert akkor ott van a bűnözés.
Igen, igen. Az, ami
ugye, hát az a lopás, betörés, igen, prostitúció, igen, kábítószer.
Igen. Igen,
igen, autólopás.
Igen. A szürkét azt elnézi a rendszer. Tehát, hogy egyszerűen elnézi a rendszer, mert nem is élhetők ezek a falvak. Tehát azért gondold el, hogy ahol semmi nincs, bolt sincs, kocsma sincs, nemzeti dohánybolt sincs, ahol rossz a közlekedés. Érted? Tehát, hogy egyszerűen a szolgáltatás hiány felépül a szürke zónában, fekete zónában, és jövedelmet ad azoknak a családoknak, akik ezt megengedhetik maguknak, mert autója van, mert mindegy, hogy milyen rossz autója van. Külön üzletág épült ki arra például, hogy a üzemben tartási szerződéseket tudod, hogy ne az átírásokat azt megspórolják, hogy az ne legyen meg, hogy az kicsinálja. Tehát életstratégiák épültek föl az illegális zónában a túlélésért. És ez a minta, ez megy be a gyerekhez is. Tehát, hogy nem az a minta megy be az iskolából, hogy tanulj,
hát
hogy,
ezt látja otthon,
hanem
akkor
azt látja, hogy így kell, és akkor hát nem tanultam, apám se, anyám se, mégis megélünk, meg ráadásul nem is rosszul.
Hát én látom, amikor van ez a lomtalanítás, és akkor jönnek ezek a lomizók, és ráülnek mindenre, és nem, szinte nem lehet azt már, és onnan nem lehet elvinni semmit, mert az az övék, és hát nyilván ők ezt használják.
Igen, és hát ezt megtörni addig, amíg ezek az életstratégiák élhetővé teszik a közeget számukra, ez borzasztóan nehéz, tehát ez egy iszonyatosan nagy munka. Egyszerűen képtelenség kifehéríteni egy ilyet, egy olyan országban, ami nem fehére működik. Tehát, hogy ez csak a vége, amit ott láttunk, de hát a korrupció odáig ér le, de hát most vehetném, hogy számla nélkül ki, hogy dolgozik, hogy ugye a fekete munka az azon alapul, hogy alkalmi munkavállalóival foglalkoztatnak, de ugye azt el lehet azért csúsztatni, hogy most éppen jön ellenőrzés, vagy nem jön ellenőrzés, és nem jön ellenőrzés, és a zsebbe kapott pénzből, abból nincs levonás.
Abból nincs adózás.
És ez is annyira érdekes.
De nyugdíj sincs, és semmi nincs.
Az most nem is érdekes, mert az
orvos nincs,
van.
Semmi
orvos
nincs.
Most is van olyan fiatal, akinek nincs TB-je. Ez nem jelent semmit a számukra, mert az a jövő, az a valahol a távlati jövőben van, hogy beteg leszek, vagy nyugdíjas leszek, és ezzel nem tudnak foglalkozni. Szóval annyira bonyolult lett így ez az egész, és ezeket nem lehet látni máshol. Érted? És nem tudunk beavatkozási pontokat sem egy íróasztalnál, egy középosztálybeli viszonyulással, egy másfajta értékrendel, mert nem tudunk ezeknek az embereknek a fejével gondolkodni, és ők nem bűnösök. Tehát itt nem egy alapvetően olyan társadalmi csoportra kell gondolni, akik a rosszat akarják, ők túlélni akarnak. És a túlélést azt mindenki megpróbálja megkeresni abban a közegben, ahol él.
Ez itt a Kovács Műhely vendégem El Ritók Nóra. Ehhez kapcsolódva egy idézet tőled. Azt hiszem, ebben a társadalmi csoportban minden gyermek traumatizált. Nem tudok most egyetlen olyan gyereket sem említeni a kapcsolatrendszerünkben, aki ne sérülne abban a közegben, ahol él. Küzdünk, persze segítünk ezer szálon, mégis sokszor azt érzem, csak kármentést végzünk.
Igen, hát ami az embert ott tartja ebben az iszonyú problémahalmazban, az a gyerek, a gyerekek, és hát nyilván az a fajta szocializáció, amiben a szülői tudatosság más, mint amit mi gondolunk a szülői tudatosságról. A szülői felelősség is más, mint amit gondolunk. Nem azt jelenti, hogy ők nem szeretik a gyerekeiket, nagyon szeretik a gyerekeiket, csak nem tudják azokat a tudáshiány, képességhiány, lehetőséghiány miatt, nem tudják azokat a megoldási módokat, vagy fejlesztési módokat, amik számunkra természetesek. Tehát nagyon durva most az egyik történetem, és most elmondom mindenhol, egy másfél hónapja történt. Bent ültem az egyik foglalkozáson, itt a 0-3 évesekkel külön foglalkozunk, itt egy ilyen egyéni családmentor van, meg vannak közösségi foglalkozások is, és akkor a közösségi foglalkozásra beültem, és ott ült egy fiatal anyuka, aki fogott a kezében egy mobiltelefont, mert hogy élnek a digitális térben, jelzem, egy hihetetlen beavatkozási pontnak tekinteném, és közben ugye a gyerekeknek már az uzsonna volt, és a kicsie ott ült éppen ülő, vagy tehát pár hónapos, vagy 8-9 hónapos gyerek, és ez az anyuka csócsált. Tehát a csócsálást én néprajzból tanultam. Az azt jelenti, hogy megrágja, míg a bébi étel meg a pürésítés nem volt, addig az volt, hogy az anyák megrágták az ételt.
Ja, és ilyen az lett a pép, és azt tette a gyerek szájába.
Azt csócsálta, és utána azt tette a gyerek szájába. És ez az anyuka csócsált, és láttam a mozdulatán, meg a gyerek, ahogy nyitotta a kis száját, egy kekszet csócsált neki, hogy ez nem egyedi dolog, hanem ez egyszerűen így beépült náluk. Most ez egy annyira bizarr kép, érted, hogy itt vagyunk a 21. század században is. Ezt is annyira nehéz érteni. Itt van a 21. század a digitális térrel, az okostelefonnal a kezében, közben ott van a 19. század, mert ő csócsálja a gyerekének az ennivalót. És hát azért nyilván végig gondolja az ember, hogy nyilván dohányzik, nyilván na szóval sok minden olyan, ami a gyereknek nem valószínű, hogy jó lehet. A mi tudásunk szerint, mert mi elképzelhetetlennek tartjuk azzal a középosztálybeli szocializációval, amiben mi a gyerekeinkre gondoltunk.
Mondóra, és így, hogy csinálod ezt most már 99 óta, hát ez már 25 éve, ha jól értem, jól számolom, értél el haladást a gyerekekkel? Uh-huh. Mert hogyha a szülők az életét nem is tudod megváltoztatni, de a gyerekek gondolkodását gondolom egy kicsit igen.
Igen, hát az egy nagy felismerés volt, hogy azt a tételmondatot megalkottuk, hogy az igazgyöngyben a következő generációért dolgozunk, de a mostanival. Ami azt jelenti, hogy fejlesztjük a gyerekeket maximálisan, és az iskola jelentőségét nem akarom egy picit sem elhomályosítani, mert nélkülözhetetlen a fejlesztéshez, de ha nem foglalkozunk a szülői háttérrel, akkor azok a hatások, amit az iskola próbál, azok leamortizálódnak abban a közegben, ami másról szól, más értékrendről, más viszonyulásokról, más túlélési stratégiákról. Tehát nagyon fontos, hogy a szülő generációjával is foglalkozunk, ahogy mondtad, már nem tudjuk megváltoztatni őket, de azt, hogy a gyerekeikhez, a gyerekeik jövőképéhez, életstratégiához máshogy viszonyuljanak az elérhető. És hát most nyilván baromi büszke vagyok, mert a toldi tanodások között, akik tanodásaink voltak kicsi koruktól kezdve, most többen érettségiztek le. Tehát ez egy óriási eredmény. És van, akinek épp ma reggel küldték el a kollégák, hogy sikerült a matek érettségie, az a kislány 2 évig nem tudott leérettségizni a matek miatt, de nem adta fel, járt a tanodába, és most sikerült neki.
És visszajárnak ezek a diákok hozzá?
Hát ugye a mi tanodánk atipikus, egyrészt nem államilag támogatott, másrészt 0-tól 22 éves koráig ott vannak a gyerekek, és utána sem engedjük el őket, hiszen akkor a Fiatal Anyukák Klubjához csatlakoznak, a közösségi foglalkozásokhoz kapcsolódnak, tehát ez egy nagyon hosszú távú program, nem véletlen, hogy az első etapját is 20 évre terveztük, és ennek most a 15. évében vagyunk, tehát ez a szociális modellfejlesztés, ez a 15 éve tart már, mérjük a hatásokat, és hát nyilván bizakodunk abban, hogy tudunk egy olyan utat mutatni, amivel legalább egy generáción keresztül hatottunk, és az már beépülő változásokat hoz a közösségben.
Kedves Nóra, te képgrafikus is vagy, és diplomád is van az Iparművészeti Egyetemről, de tulajdonképpen lehetnél csak művész is, és végül is most magadra vetted ezt a batyút, és fantasztikus módon cipeled, mondjuk hál' Istennek azért nagyon sok díja lesz, jutalmazta is a környezeted, még Prima Primissima díjat is nyertél, tehát azért megismerték a nevedet, és tudják, hogy mennyit teszel, de tulajdonképpen lehetnél úgymond csak művész is, nem?
De. Volt is az életemben egy olyan pillanat, amikor dönthettem volna, még akkor az állami oktatásban voltam, hogy a művészeti pályát válaszom, vagy ezt. Én azt gondolom, hogy el tudom helyezni magam meg a tehetségem a művészeti palettán is, és én jól döntöttem, hogy a pedagógus pálya mellett maradtam. Az, hogy az igazgyöngy körül, vagy az igazgyöngy ekkorát fog ebből markolni, ebből az egész problémából, azt nem gondoltam, megmondom őszintén. Egy iskolai fókusszal voltam ebben az időben, de semmi olyan érzés nincsen bennem, hogy máshogy kellett volna döntsek. Én azt gondolom, hogy egy hihetetlenül érdekes és inspiráló ez a munka, és hát az apró sikereknek is kell tudni örülni, és nyilván a nyugdíj előtt, vagy már nyugdíjazva felteszem magamnak a kérdést, hogy akkor most mi haszna is volt ennek az egésznek. Azt gondolom, hogy a legtöbb haszna, nyilván a gyerekek toldon, meg az 1200 család, akikkel dolgozunk, meg itt van ez a művészeti módszertan is, ami jó, de talán az a legfontosabb, hogy valami olyan nézőpontot tudtam, olyan feltárást tudtam, meg tudtunk a kollégáimmal, vagy ők folytatják is nyilván ebben a társadalmi leszakadásban, ami nem volt eddig ilyen egyértelműen látható. És ez nagyon fontos, hogy értsük, mert ha értjük, akkor tudunk segíteni.
Kedves Nóra, befejezésül már csak egy kérdésem maradt, hogy ugye melletted áll a családod, férjed, 2 felnőtt, boldog gyereked van, és 3 kisunokád. Ez szükséges ehhez a munkához, hogy ilyen háttered legyen?
Nem is lehetne másképpen.
Nem lehetne másképpen.
Tehát fel kell, hogy épüljünk. Hogy mondjam, minden nap leamortizálódik az ember lelke, és az, hogy felé építse magát, az nagyon fontos, hát nyilván a család ebbe az első.
Tehát és ők nekem adják a hátteret és az erőt, kedves Nóra.
Igen, és a művészet még, ami ezt segít.
Köszönöm szépen, hogy eljöttél a Kovács műhelybe.
Én köszönöm a lehetőséget.
És köszönöm hallgatóink figyelmét Varholik Zoltán és Csorba László munkatársaim nevében is. Az adás ismétlése ma este 10-kor hallható, majd utána az archívumban is bármikor elérhető, valamint podcastként is meghallgatható. Egy hét múlva, vasárnap egy újabb daltörténettel jelentkezik Kovács Kriszta műsora, a Kovács műhely Gombhoz a kabátot daltörténetek másként. A műsor vendége Oswald Marika színművész, az Operett Színház sztárja lesz. Elmeséli, hogy Szubret mamája otthon milyen dalokat énekelt neki, hogyan lett toronyugró ifjúsági bajnok, és hogyan használta később is a szerepeiben a sportos és táncos képességeit, így például a híres cigánykerekeit. 150 centiével ő a legalacsonyabb magyar színésznő, talán ezért is lett inkább Szubret, no meg a remek humora miatt is. Rengeteg sztorit tud mesélni a turnékról, a fellépéseiről, itthon és az egész világon, ezekből is hallunk néhányat. Kedvenc szerepeiről és partnereiről is szó lesz, ahogy a lányáról és az unokájáról is. Imád kertészkedni a gödöllői kertjében, ahogy barkácsolni is. Ő Johann Strauss Denevér című daljátékából énekli el nekünk a kacagó áriát műsorindítónak. Most ez következik. Viszont hallásra egy hét múlva.
Hey, Marti úr, ön nem virul, tanítson arról én. Mi a biztos jel, miről ismer fel egy hölgyet könnyen én. Egy csüppis kis csapcsapra vár, egy lábikra csak táncot jár. Beszélem csupa illem, borám nagy szexi füllem. És én a kulikis, a vatinátnak nincs. És én a kulikis, a vatinátnak nincs. Felálltam vénre mémes is, az öktatok messzi.
Kovács műhely. Daltörténetek Kovács Krisztával és vendégeivel.